Isten igéjét Ézsaiás proféta 55. könyvéből olvasom. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek előtt, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és jó népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, amennyivel magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én ígém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígen újonganak előttetek, és a mezőfáj mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, mert Te hívsz bennünket. Mert azt mondod, hogy jöjjetek és vegyetek, jöjjetek mind, akik szomjaztok, és vegyétek az élet vizét ingyen. Urunk, szükségünk van a tőled jövő élő vízre, a Te szent lelkedre, hogy átáradjon rajtunk, hogy életünknek a kies természetlen részeit termővé tegye, hogy ahol tövis nőtt, ott ciprus nőjön, hogy ahol csak pusztulás volt és fájdalom, ott Te életet lehelj, életet hoz, gyógyulást és vigasztalást. Urunk, köszönjük, hogy Te vagy az életnek a forrása, és köszönjük, hogy szólsz és figyelmeztetsz, hogy jöjjünk hozzád, bűnbánattal is jöhetünk. Valóban, ami kudarcainkkal, ami gyarlóságainkkal is hozzád jöhetünk, és Te kész vagy megbocsátani. Köszönjük ezt a szeretetet. És Urunk, így kérünk, hogy fogadj most a Te jelenlétedbe bennünket. Vezess bennünket az ének szavain keresztül az imádságban, hogy a mi gondolataink egyre inkább a Te gondolataiddal egyezzenek, hogy megismerjük azt a csodálatos tervet, amit elkészítettél számunkra, személyesen is, és a gyülekezetünk számára is, hogy valóban teljes lényünkkel tudjunk Téged követni. És kérünk, hogy áld meg ezt az egész Isten tiszteletet. Szólj hozzánk, és légy velünk. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának a 10. részéből az első 16 verset. Ezek után az Úr szolgálatban állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Menjetek el! Íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok, békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt tegyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt tegyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott lévő betegeket. Mondjátok nekik, elközelített az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt. Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt. De tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Mondom nektek, Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsajda! Mert ha Tírusban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna. De Tírusnak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Amen. Kedves testvérek, a szolgálatba állásnak nagyon sok különböző oka van. Ebben a történetben Jézus kiküldi maga előtt 72 tanítványát. Mi az ő szolgálatba állásuk oka? Hát ha végig futjuk ezzel a kérdéssel a fölolvasott szakaszt, akkor rögtön a második versben találjuk ezt a mondatot, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Tehát lehet, hogyha én ezt hittanórán kérdeztem volna meg a gyerekektől, akkor ezzel úgy megnyugtató választ találtak volna, és itt be is fejeznénk az ő részükről a keresést. Hát azért küldi Jézus a tanítványokat maga előtt, mert az aratnivaló sok, a munkás kevés. És ezt az ember újra és újra nagyon sokszor át is éli, hogy nagyon sok szolgálat van, nagyon sok feladat van, és bizony nagyon sok szolgálat ugyanazoknak az embereknek a vállán van. Sok a munka, sok a feladat, kevés a munkatárs, tehát húzni kell és vinni kell a szolgálatokat. De hogyha mi ebben olvassuk végig ezt a szakaszt, akkor tulajdonképpen ez csak egy bevezető gondolat, hogy az aratnivaló sok és a munkás kevés. A szolgálatnak az igazi oka az, hogy elközelített az Isten országa. Hogy itt van az Isten országa. Hogy itt van az aratás ideje. Ez az egész történetnek a tengelye. Ez az a jó hír, amit a tanítványoknak hordozni kell, és amikor gyógyítanak és imádkoznak emberekért, akkor is Isten országának a valóságával találkozhatnak ezek az emberek. Vagy amikor elutasítják őket, akkor is tudniuk kell, hogy Isten országa közel jött. Miért kellenek tehát a munkások? Azért, mert itt van Isten országa. Mert van szabadulás a reménytelenségből. Mert van gyógyulás a betegségekből. Van gyógyulás a legmélyebb sejvekből. Mert van bűnbocsánat. Mert Isten kegyelmes. Elközelített Isten országa. Jézus óta, abban a korban, abban az időben élünk, amikor Isten helyreállító munkája valósággá lett. Hiszen jól ismerjük sokan a Bibliának ezt az üdv történeti vonalát, amiben látjuk, hogy Isten mindent tökéletesnek és jónak teremtett. A vele való közösségre teremtette az embert, hogy őt dicsérje és magasztalja. Hogy az ember az embertársának valóban segítőtársa legyen. Hogy egymást az emberek kiegészítsék és boldoggá tegyék. És hogy az ember vigyázzon a teremtett világra, és őrizze azt. De a bűnesetben megtörtek ezek a rendszerek. Az ember sötétben tapogatózik, és nem tud Istenhez eljutni. Nem az ő jelenlétében, az ő dicsőségében él. Bejött a hiány. Mivel elveszítettük Istent, az emberi kapcsolataink megromlottak. Saját magunkban sincs békességünk. És bejött a nagyon sok nyomorúság, szenvedés, szorongás, fájdalom, bűn. Ebbe az állapotban, ami emberileg nem feloldható és nem megoldható, ahol olyan fájdalmak és terhek vannak egyesek vállán, amit emberileg nagyon nehéz hordozni. Vagy sokszor úgy érezzük, hogy lehetetlen. Ebben az állapotban érkezik el Jézus Krisztus, aki azt hirdeti meg, hogy van kiút. Mert Isten, maga Isten jött Jézus Krisztusban közénk, aki a Szent Lelke által ma is jelen van közöttünk. És ez az a pont, ahol találkozott a menny a földdel. Át lehet élni Isten gyógyító hatalmát. Át lehet élni az ő érintését olyan mélységekben is, ami másnak elérhetetlen. És lehet hordozni az ő erejével elviselhetetlen terheket. Elém jött annak az édesanyának a története, aki egyetlen gyermekét veszítette el a katonaságnál. Az utolsó levélben még a fiú örömmel számolt be a dolgokról, és két hét múlva jött az értesítés, hogy a fia meghalt. Egy anyának ezt a gyászt hordozni, elfogadni, érezzük, hogy mennyire emberi előtt meghaladó fájdalom. És ez az édesanya a gyászában, a fájdalmában jött oda a gyülekezetbe. Először ugye a temetést kellett elrendezni, de ott maradt, mert Isten megérintette őt, és az Isten ereje vigasztalást hozott a szívébe, és hosszú folyamat ez, de mindenki tudja, aki mély fájdalmakon kellett, hogy átmenjen, hogy az Isten ereje mégis ad napról napra erőt, hogy az ember felálljon és tovább menjen. És hogy milyen csodálatos dolog, hogy maga az Isten kész kapcsolatban lenni velünk, és életünk és érzéseink legmélyére jönni és bennünket megérinteni. Itt az aratás tehát. Isten közöttünk van és elérhető. A jó hír valóság. Van vigasztalás, van felülről kapott erő. Olyan jó azt hallani, amikor valaki elmondja, hogy imádkoztam, és valami megváltozott bennem. Erőt kaptam. Igen, itt van az Isten országa. És ezért van szükség munkásokra. Munkásokra, akik ezt a jó hírt tovább adják. Hogyan? Hát először is megízlelve az erejét. Nem azért, mert sok a munka, és nem azért, mert valakinek el kell végezni ezt a sok munkát. Még csak nem is azért, mert valaki megkért. Ugye hát ez sokszor elhangzik, hogy nehéz nemet mondani, hogyha valakit megkérek, vagy ha András valakit megkér. Nem szeretnénk, hogy ez legyen a helyzet. Ne azért vállaljunk el szolgálatokat, mert valaki megkér is nehéz nemet mondani, hanem azért, mert megtapasztaltam Isten szabadítását, és világosságot gyújtott a szívemben. Mert megtapasztaltam azt, hogy minden bűnömet elvette, a tenger mélyére vetette, és gyermeke vagyok, hogy Isten mennyei atyámmá lett, hozzá tartozom, hogy Isten országának az erejében élek, és nem csak ez a fizikai valóság határozza meg a hétköznapjaimat, hanem folyamatosan jelen van az életemben Isten országának az a lelki valósága, amit fizikailag nem lehet fogni, de sokkal mélyebben meghatározó valóság, mint minden más. És ezért Isten szemével látom az életet. Kimozdultam a saját magam körül való forgásból. Erőt kaptam, valósággá lett Isten országa, és szeretni tudom az elvetettet. Tehát az első dolog, amit a szolgálatban álláskor fontos, hogy lássunk, hogy nem az az oka, hogy sok a munka és kevés a munkás, hanem az, hogy megízleltem, hogy Isten közöttünk van, és hatalmasan cselekszik, hogy ő szabadító és gyógyító Úr. Szóval a következő, ahogy ezt megízleljük, és megtapasztaljuk az ő országának a jelenlétét, ajándékokat kapunk az ő lelke által. Kegyelmi ajándékokat, amit azért kapunk, hogy építsük vele a gyülekezetet, hogy Isten dicsőségére használjuk ezeket az ajándékokat. Ha az ajándékokat elnyomjuk magunkban, vagy más dolgokban sürgünk, forgunk, mert ott éppen sok a tennivaló, és az ajándékunk parlagon hever, akkor nem tudunk megfelelő módon növekedni a hitünkben, hiszen Isten azért adta nekünk ezeket az ajándékokat, hogy az ő dicsőségére építsük egymást, és tapasztaljuk meg általuk az ő erejét. Mert amikor az ember az Istentől kapott ajándéka által szolgál, legyen az az imádságnak az ajándéka, a szolgálatoknak, a láthatatlan szolgálatoknak az ajándéka, vagy a bizonyságtétel ajándéka, az adakozás ajándéka, a betegekért való imádság ajándéka, különböző ajándékok vannak, amikor ezeket az ajándékokat használjuk, és úgy szolgálunk a gyülekezetben, akkor megtapasztaljuk az Isten hatalmát és az erejét, mert igenis ő cselekszik bennünk és általunk, és csodákat élünk meg. És ahogy az ember megtapasztalja ezeket a csodákat, sokkal mélyebb tapasztalati szinten ismeri meg Istent, és az ő szeretetét, és az ő szabadítását. Tegnap a kis csoportban, az Alfán arról beszélgettünk, hogy hogyan tapasztaljuk meg a Szentléleknek a valóságát, hogyan tapasztaltuk meg a személyes életünkben. És valaki közöttünk azt mondta, hogy többek között ő most úgy tapasztalja meg, ahogy látja, hogy Isten cselekszik a gyülekezetben, ahogy Isten szabadításokat, megtéréseket ajándékoz a gyülekezetben. Igen, amikor szolgálunk, és a mások életében is megtapasztaljuk az Isten munkáját, az ő szabadítását, ez nagyon megerősíti az embert, és tényleg a dicsőítésben, a háladásban egyé tesz. És itt tulajdonképpen ezzel összefügg az, hogy hogyan szolgáljunk, ne egyedül. Jézus a tanítványait, ugye 72-t küldött itt ki, de őket is kettesével küldte. És ezt annyira jó látni, hogy Jézus soha nem küld egyedül senkit. Amikor a gyülekezetről beszél, akkor is úgy beszél, mint az ő testéről, Krisztus testéről, Pál apostol magyarázza ezt bővebben, ahol a tagok egymásra vannak utalva. Együtt tudunk egy teljes képet adni. Mi tehát a gyülekezet küldetése? Az, hogy Isten országának a jele legyünk, ahol emberek vele találkozhatnak, ahol emberek átélhetik a szabadítást, a gyógyítást. Együtt vagyunk Krisztus teste. És itt folytathatom azt a sort, amit elkezdtem az ajándékokkal kapcsolatban, hogy különbözők a feladataink. Nem egy embernek kell Isten egész országát valahogy megjeleníteni, és mindenkit ő hozzá vezetni, hanem a gyülekezetben lehetünk együtt, mindenki a saját feladatát ellátva, Krisztus testévé, Isten országa jelévé, ahol Isten szent lelke által valóságosan jelen lehet közöttünk, és megtapasztalhatjuk az ő mennyei erejét. És így nézhetünk végig a szolgálatokon. Igen, ebben a szolgálatban állnak benne a házigazdák, akik az érkezőket szeretettel fogadják, vagy azok, akik arról gondoskodnak, hogy a templom tiszta legyen, és tényleg örömmel tudjunk itt lenni, jó érzéssel, vagy akik süteményeket sütnek, akik beszélgetnek, akár egy-egy istentisztelet előtt és után, akár kis csoportokban, vagy valamilyen csoportot vezetnek gyerekek között, fiatalok között, házi csoportokat, vagy idősek között. Olyan nagy ajándék, hogy vannak zenészeink, akik vezetnek bennünket a dicsőítésben. Ez is hétvégén többek szájából elhangzott, hogy amikor énekeljük ezeket az énekeket, akkor az Isten lelke milyen mélyen meg tud érinteni bennünket. Olyan érzéseket, olyan dolgokat hoz fel az ember életébe, amiket így tudatosan nem is gondolt át, vagy esetleg még érdekes is, hogy nem tud kontrollálni. Az Isten lelke megérint, amikor vezetnek a zenészeink a dicsőítésben. Ez is egy módja a szolgálatnak. Az imádság, az adakozás, a láthatatlan szolgálatok. Mind Isten dicsőségére lehetnek. És így együtt, mindenki a saját helyét megtalálva, a saját szolgálatát betöltve, tudunk Isten országa jelévé válni. De újra fölteszem a kérdést, miután már egyszer azt mondtam, hogy azért küldi Jézus a munkásokat, mert elérkezett Isten országa, mert itt az aratás, hogy miért is menjünk szolgálatba? Hát azért, mert Jézus küld. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert nem elég az én lelkesedésem, még a közös lelkesedésünk sem. Ezt nekem egy teológus koromban mondta egy bölcs lelkigondozó, lelkésznő, hogy Eszterkém, igyekezz megkülönböztetni a saját lelkesedésedet a Szentlélek hangjától. És hát ez azóta is sokszor a fülembe cseng, mert ugye vannak olyan típusok közöttünk, akik szeretnek lelkesedni, akik úgy rá tudnak mozdulni sok mindenre. De a szolgálatot nem érdemes, nem jó, ha csupán emberi lelkesedésből végezzük. A szolgálat mögött a küldő úrnak, Jézusnak kell állnia. Erről már többször beszéltem most, hogy az elvégzendő feladatok nyomása sem lehet jó motiváció. Hát valakinek meg kell csinálni, nem csinálja senki már megint, hát akkor majd megyek, megcsinálom. Hát ez van. De nem lehet a szolgálatunk motivációja a dicsőségvágyunk sem, hogy hát ha ezt megcsinálom, akkor majd megdicsérnek, értékelnek. A másoknak való megfelelés, valaki utánzása, vagy valaki legyőzése. Ezek érezzük, hogy mind egészségtelen motivációk. Nagy a hasonlítgatás kísértése. Ő milyen szolgálatot kapott, én miért. Ő rá, hogy néznek, milyen körökben mozog, milyen elismerést kapott. Itt jön be a versengés. Olyan érdekes, hogy vannak emberek, most nem konkrétan mi gyülekezetünkben, egy másik kis gyülekezet jött elém, ahol két ismerősöm is van, akik mindig egy másik gyülekezeti taggal példáloznak, hogy én nem vagyok olyan, mint ő, én nem kaptam meg ezt a feladatot, mint ő. Mennyire emberi, hogy az ember kinéz magának valakit, akihez utána hasonlítja magát, akivel utána valamiféle versengésben áll. De érezzük, hogy nem ez a szolgálatnak, az elküldésnek az Isten szerinti útja. Nem csinálhatom azért, mert nem csinálja senki. Nagyon jól emlékszem arra, amikor elvégeztem a teológiát, és én nagyon aktív voltam teológus koromban a Keresztény Ifjúsági Egyesület újjászervezésében. Debreceni csoportot vezettem, és hát az Országos Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába is nagyon erőteljesen benne voltam, munkatársképzőket szerveztünk országos szinten. És pontosan amikor végeztem a teológián, akkor Szeverény János, aki már szolgált is itt közöttünk, abba hagyta a KIE országos titkári szolgálatát, és egy országos titkárt keresett a KIE. És hát olyan kézenfekvő volt, hogy minden nyomás itt én rám terhelődött, hogy vállaljam el. És emlékszem, hogy hát én mindig mondtam, hogy nem, én Kárpátaljára készülök. De hát azért ez nem volt ilyen egyszerű, és volt egy munkatársképző, amikor éjszaka, nem tudom hány órakor, még ott ültek a nemzetközi vezetők, meg a magyarországi barátaim, és mindenki erről akart engem meggyőzni, hogy vállaljam el, és különböző érveket használtak, és egyszerűen egy olyan békesség volt a szívemben. Tehát az előző 4-5 évemnek meghatározó része volt a KIE. És tényleg szívemmel, lelkemmel benne voltam. De ebben a helyzetben éreztem, hogy ez most nem az én feladatom. És tudom, hogy ott nagy győzködés között ott volt egy kanapé, és egyszer csak arra ébredtem, hogy az egyik barátom bevágta az ajtót. Mert rájött, hogy míg ők győzködtek, és egymást is győzködték, én elaludtam. Nem az én feladatom volt, nem Isten indított. Isten engem akkor Kárpátaljára küldött. És az első naptól kezdve tudtam, hogy igen, ott van a helyem, ott a helyemen vagyok. Tehát, amikor bármilyen szolgálatot vállalunk, nagyon fontos, hogy megálljunk és elcsendesedjünk. És engedjük azt, hogy letisztuljanak bennünk az egymást túlharsogó hangok. Hogy letisztultan meghalljuk Jézusnak a hívását, küldését, vagy éppen megállítását. Hogy tényleg azt vegyük észre, és azt halljuk meg, amire ő indít. És aztán a Szentlélek erejével, a Szentlélek erejét kérve kell indulnunk. Mert nagyon sokszor olyan szolgálatra indít Jézus, amire nem tartom magamat alkalmasnak. Vagy esetleg úgy érzem, hogy nincs is erre most időm. Vagy gyenge vagyok, és kevés a tudásom. A Szentlélek erejére támaszkodhatunk, hogyha a hívást tőle kaptuk. És itt az elhívással kapcsolatos utolsó gondolatom, nagyon fontos, hogy összhang legyen a külső és a belső elhívás között. Olyan jó volt, amikor egy jó éven egy gyülekezeti családot egy szolgálatra megkértem, vagy megkértem, hogy gondolkodjanak rajta. És tudom, hogy még a munkatársak között, amikor beszélgettünk, akkor mondták is a többiek, hogy hát a kisgyerekek vannak, nem, ez nem fog menni, és talán inkább nem. Na de hát, ha én úgy gondolom, akkor kérjem meg őket. És amikor megkértem őket, utána derült ki, hogy ők már hetek óta azért imádkoztak, mert érezték, hogy Isten indítja őket valami szolgálatba, nem tudták pontosan, hogy mire. És az, amikor megkértük őket erre a szolgálatra, akkor ez a kettő találkozott. És olyan öröm volt a szolgálatukban, tényleg komoly áldozatokat kellett hozni. De Isten hihetetlenül megáldotta ezt az időt, és megerősítette őket. Ez a csodálatos, amikor a külső és a belső elhívás találkozik, és tulajdonképpen egy időben történik. Erre vágyunk. Mi a szolgálat jutalma? Hát, hogyha ezt a történetet, amit fölolvastam, nézzük meg, akkor vegyes. Az első dolog, amiről itt szó van, az, hogy hát, ha nem fogadnak be, úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. És lesznek kudarcok, és lesznek elutasítások. Viszont olyan megerősítő az, ahogyan Jézus azonosítja magát a tanítványokkal. És azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. Sőt, aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki engem küldött. Jézus itt azonosítja magát azokkal, akiket ő szolgálatba küld. És azt mondja, hogy ha itt kudarcod van, ha elutasítanak, ne vedd magadra, engem utasítottak el. Ez az egész azért fáj igazán, mert ezzel Jézust és az ő országát utasították el. És ez segít az embernek azon, hogy ezt saját kudarcaként élje meg, és a saját értékelését érje csorba. Jézus Krisztus, amikor bennünket küld, és lelke által velünk van, és velünk jön, akkor azonosítja magát velünk, ott van velünk. És hogyha kudarcok érnek, és elutasítások, akkor tudjuk, hogy őt utasították el. És kimondhatjuk az imádságot, amit tőle tanultunk, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekesznek. De az Isten szolgálatának a jutalma az öröm is, és Isten erejének megtapasztalása. Azt mondja Jézus itt a tanítványoknak, gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített az Isten országa. Ezek a tanítványok azért nem csak elutasítást éltek át, amikor le kellett verni még a port is a sarujukról, hanem megtapasztalták azt, hogy betegek meggyógyultak. Isten erejével, szenvedő, nyomorúságban levő emberek visszakapták az életet. Amikor Isten szolgálatában állunk, megtapasztaljuk azt, hogy ő munkálkodik, hogy ő jelen van, hogy ő abba von be bennünket munkatársként, amit ő cselekszik. És ez hihetetlen nagy öröm. Nem működik tehát a szolgálat, hogyha nem ő küld, mert akkor mindez nem érvényes. Akkor a kudarc az én kudarcom, és a siker is talán az én erőmnek és akaratomnak a sikere. De igazán senkinek nem használ. Se nekem, se akik felé szolgálok, se a szolgálatnak, se a gyülekezetnek. Mert ha a Krisztus indítása nélkül lépek bele szolgálatokba, az nem az Isten dicsőségét hordozza, és nem rámutat, és nem az ő erejében történik. Megkérünk embereket szolgálatra, hiszen az aratnivaló sok. Ez a külső elhívás. De nagyon fontos, hogy ez találkozzon a belső elhívással, Jézus küldésével. És akkor lehet, hogy nehéz lesz, lehet, hogy áldozatot kell érte hozni, de Isten országáról szól. És akkor ez az ő felelőssége. És akkor nem kell roskadoznom a szolgálat terhe alatt, mert tudom, hogy az Isten munkájába álltam be. Csak annyit kell tennem, amennyit ő rám bíz, és az egész ő rajta áll és bukik. Nem nekem kell hordoznom a terhét. Ha ez nincs, akkor fáradtak vagyunk, elfáradunk, terméketlenség és görcsösség jellemzi az egészet. Olyan, mint az ízét vesztett só, ami már semmire sem jó, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Lehet tehát nemet mondani az emberi felkérésekre. És szabad igent mondani Jézus indítására. Szabad imádkozni munkásokért. Akkor is, hogyha az adott területen mi nemet mondtunk. És most néhány kérdéssel szeretném befejezni. Vizsgáljuk meg, hol vannak életünkben azok a területek, azok a szolgálatok, amikre Jézus indított. Hogyan végezzük? Tiszta, helyes maradt-e a motivációnk? Hogyan hordozzuk a nehézségeket, a kudarcokat? Át tudjuk-e adni neki? Vannak-e esetleg olyan szolgálatok, olyan szolgálataink, amit kényszerből vagy másoknak való megfelelési vágyból csinálunk? És mit mond ezekről Jézus nekem? Van-e bátorságunk ezzel szembenézni és esetleg kiszállni abból a szolgálatból? Hol van az, ahol indított Jézus, de nem mozdultam? És végül elé tudok-e állni nyitottan, hogy itt vagyok, Uram, használj, ahogy használni szeretnél. Amen. Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban a te országod, a te szabadításod, a te szereteted és kegyelmed elérkezett hozzánk. És kérünk, hogy tarts úgy a jelenlétedben, hogy napról napra megtapasztaljuk a te erődet, a te vigasztalásodat, a te útmutatásodat, hogy valóban fogjuk a te kezedet, és vezess bennünket, hogy az Isten országa ne csak egy tanítás legyen, ne csak beszédben álljon számunkra, hanem erőben és megtapasztalásban. Hogy legyen miért szolgálnunk a gyülekezetben, mert te vagy az, aki életet adtál nekünk, és életet adsz a szolgálatainkban. Úrunk, így kérünk gyülekezetünkért, mindazokért, akik a gyülekezetben bármilyen szolgálatot végeznek, hogy a te szent lelkeddel erősítsd meg őket, hogy valóban a te ajándékaid keljenek életre az ők szolgálatukban. És Urunk, amikor nehéz és sok, és akár kudarcaink vannak, akkor is kérünk, hogy te hordozd ezeket a terheket velünk együtt, és te mutasd meg, hogy mikor mi az, amit esetleg le kell tennünk. Urunk, hadd legyen minden szolgálatunknak az alapja az, hogy te hívtál és te küldesz bennünket. Adj ebben őszinte önvizsgálatot, őszinte eléd állást, amiben megmutathatod, ha olyan gondolataink, motivációink vannak, amik nem tiszták előtted, ha kényszerből csinálunk dolgokat. Urunk, kérünk, hogy te tisztíts meg ezektől a rossz motivációktól, és hadd szólaljon meg szívünkbe a te belső hangod, hogy te hívsz és te küldesz. Erősíts meg ebben bennünket. És Atyán, kérünk a gyülekezetünkért, hogy valóban hadd legyünk Krisztus teste, hadd legyünk Isten országának a jele mindazok számára, akik bejönnek, hogy itt az emberek veled találkozhassanak, a te szabadításodat élhessék át, a te kegyelmedet tapasztalhassák meg. Urunk, így kérünk, hogy tégy bennünket közösségé, szeretők közösségé, és maradj közöttünk mindig, hogy a te dicsőségedet keressük, és mindaz, amit teszünk, a te dicsőségedet szolgálja. Urunk, így könyörgünk most, mint a te néped, mint a te gyülekezeted, azokért az emberekért, akik nyomorúságban, háborúk között, katasztrófák sújtott a területeken élnek. Kérünk, hogy a te kegyelmedet, a te országod valóságát hadd tapasztalják meg ők is. Légy velük, és adj erőt, adj szabadulást nekik. És kérünk azokért, akik a gyülekezetünkben betegek, hogy terheket hordoznak, gyászolnak. Urunk, kérünk, te légy az ő gyógyítójuk és az ő vigasztalójuk is. Köszönjük, hogy hordozhatjuk őket, és tudjuk, hogy te vagy az egyedüli, mindenható Úr, aki mennyei atyánk vagy, akinél jó helyen van az ő ügyük. Várjuk a te szabadításodat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség